Imádkozzunk. Istenünk, adj nekünk lelki világosságot és vidámságot, hogy amikor a te dolgaiddal foglalkozunk, és amikor eléd járulunk, akkor örömben és szentségben tudjunk együtt lenni. Köszönjük, hogy te munkálkodsz az életünkben, és formálsz bennünket. És életünkben annyi minden történt, amiben felfedezhettük a te alkotó kezedet. Kérjük azt, hogy most szabadíts fel a mi gondolatainkat, érzéseinket, és add meg nekünk, hogy tudjunk egy közösségben gondolkodni, megosztani gondolatainkat, és tudjunk most a te jelenlétedből táplálkozni, erőt kapni, megújulni. Így kérjük, hogy szenteld meg a te nevedet közöttünk, és légy jelen most a mi lelkünkben, és légy jelen itt, ezen a Biblia órán. Amen. Hát nem tudom, hogy jót választottam el mai napra, egy kicsit sietősen alakult. Az Efézusi levél 4. fejezetéből olvasok, illetve a római levélből. Efézus 4:24-25. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Illetve Róma 5:12. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Már, és a 18. vers, már most ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kározottá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. És ehhez én a Heidelbergi KT 9-es kérdés feleletét hozom, még így gondolatébresztőnek. Most két fordításba is felolvasom, mert most van ugye a régebbi verziónk, és most tapasztaltam, hogy van egy új fordítás. Erről nem tudtam. És akkor ezt még hozzáolvasom. Nem igazságtalanul cselekszik-e Isten az emberrel, ha törvényében tőle olyat kíván, amit nem képes teljesíteni? Feleletünk, nem mert Isten az embert olyanná teremtette, hogy azt teljesíthette volna, de az ember az ördög ösztönzésére, szándékos engedetlensége által, mind magát, mind ivadékát megfosztotta ettől az isteni ajándéktól. Akkor nézzük az újabb fordítást, ezt az újabb változatot. Igen. Nem jogtalanság-e az emberrel szemben, hogy Isten a törvényében teljesíthetetlent követel tőle? Nem, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy teljesíthette azt. Az ember azonban az ördög felbújtására, vakmerő engedetlenséggel megfosztotta magát és utódait is az isteni adományoktól. No, tehát akkor a mai témánk ezzel, és nem szeretnék abba a jellemző hibámba beleesni, hogy mindig az elején nagy alannal elkezdem, és akkor nagyon elkezdem, és későn fejezem be, és olyan sok információt, vagy legalábbis sokat beszélek, hogy információból olyan sok-e, az nem állítom, és utána nehezen tudunk beszélgetni, mert úgy nehezen jövünk ki abból, hogy úgy sokat hallottunk, és akkor ez, na, mit tehetnénk hozzá. Inkább most rövidebb párbeszédek jó lenne, ha kialakulna, hogy én mondok dolgokat, és akkor reagálunk rá, jó? Hogy így talán jobb lesz ez nekünk, mintha én sokat mondok, és utána nehéz megszólalni. Próbálnék, hogy mondok dolgokat, és akkor várom a reflexiót, mert szerintem ez így nagyjából beszokott nekünk jönni, hogy akkor így tudunk együtt gondolkodni. Ugye ez a nem igazságtalan, hogy cselekszik-e Isten gondolat, ez azért nincs olyan távol az ember gondolkodásától, ugye? Úgy azért ez a bűnkérdés is, az ember engedetlensége, még a gyermekekben is megfogalmazódik Ádám és Éva története, meg úgy, hát ott nem csak a gyermekek, hanem a nagyobbakban is, hogy hát akkor Isten miért tette oda azt a fát most? Vagy miért volt egyáltalán lehetősége ugye az embernek, hogy ezt elkövethesse, mert hát ugye ismerjük mi is a gyermekeket, ha valamit tiltunk, az biztos azt ki fogja próbálni. Ugye, és hogy Isten, hogyha jó nevelő, vagy jó pedagógus, vagy nem tudom, akkor hát eleve, hogyha tilalomfát állítunk, akkor nagy valószínűséggel azt a fát meg fogjuk mászni. Vagy ki fogják ugye próbálni, és van egy kis értetlenség így az emberben, Istennel kapcsolatban is, Isten jóságával is, vagy lehet, és utána pedig az, hogy Isten mégis maximálisan megköveteli azt a törvényében, azt a fajta szentséget, tisztaságot és mindent, hogy az embernek ezt be kell tartani, és semmiféle engedményt nem ad Isten a bűneset után. Tehát nincs az, hogy jó, hát ember, látom, hogy nem megy, és akkor lejjebb visszük a mércét. Hanem a mérce az ugyanolyan magasan van, mint akkor is volt, amikor minden rendben volt. Ugye? Talán a mi logikánk azt mutathatná, hogyha valaki elbukott, és nehezen megy neki az iskola, az életiskolája, akkor azt mondjuk, hogy egy gyengített tanmenetet adunk neki. És azt mondjuk, hogy kevesebb is jó, hogyha azt eléri, nem egy maximumot húzok, egy olyat, hogy na ezt akkor is meg kell ugranod, hanem akkor azt mondom, hogy alá teszem a mércét. És Isten nem tette alába a mércét, annak ellenére, hogy az ember ugye elveszett ebben a bukásban, elveszítette magát, és ezért van ez a dilemma, hogy akkor Isten olyat kíván tőlünk, ugye, amit mi nem tudtunk teljesíteni, és ezután sem fogunk tudni, és akkor mi ennek az értelme? Hogy olyat kér továbbra is tőlünk Isten, amit mi nem tudunk megtenni. Mert akkor itt erről van szó, nem? Isten olyat kíván az embertől, amit az ember nem képes teljesíteni. Senki sem szeret örökvesztes lenni, nem? Vagy legalábbis, hogy arra van ítélve, vagy úgysem fog menni. Tehát lélektanilag az ember számára ez egy problémás helyzet, hogy van valami, tudom a tökéleteséget, tudom mi a jó, de nem tudom azt megcselekedni. Ez az állapot az ember számára nem jó, nem kényelmes helyzet, és ezt fel kell oldania az embernek valamivel. Mert belekerül egy ilyen nehéz helyzetbe, hogy van valami, ami jó, tudom, mi a jó, de nem tudom megtenni, ez feszültséget szül bennünk, és akkor az embernek, most azt mondom, valami fajta magyarázatot kell találnia erre, vagy felmentést kell, hogy találjon, vagy kiutat kell ebből keresnie, hogy feloldja ezt a feszültséget magába, és azt mondom, hogy az Isten ezt a feszültséget nem vette el az embertől, és ez talán nekünk probléma, sokkal nagyobb probléma, mi azt gondoljuk, és egyáltalán az, hogy az emberek közel kerüljenek Istenhez, vagy egyházba bejöjjenek, vagy templomba bejöjjenek, sokszor ez a feszültség az, ami visszatartja az embereket, ami a lelkükben ott feszül. Mert mindenki ezt érzi magán, hogyha ide jövök, akkor valahogy az úgy. Annyi minden van, meg annyi minden másképp kellene, és akkor inkább nem jövök, mert csak ezt hallgassam, hogy én nekem milyenek kéne lennem, az úgy. Hosszú távon nem lesz jó, és én tudom, hogy nem tudok olyan lenni, ugye? Tehát, hogy oda belekerül az ember ebbe a feszültségbe, és ez az, amit az Isten részéről mi elvárnánk, hogy tegye könnyebbé ezt az utat. Hogy másképpen kommunikálja ezt a dolgot, de Isten nem kommunikálta másképpen, ugye hirdette a törvényét is, és a 10 parancsolatot is megadta, és utána ugye láthatunk ítéleteket is a Bibliában, de láthatunk kegyelmet is a Bibliában, ugye, ha megnézzük, ahol Isten megítélte, de meg is kegyelmezett, Tehát a mércét nem engedte lejjebb, de irgalmával segíti az embert a bukásaiban. Mert azt mondhatjuk, a kegyelem az, járom az utat, megyek a tökéletes mérce után, nem sikerült, az Isten ad újabb lehetőséget, és emeli az életemet. És vezeti. És akkor itt jön az a dilemma, hogy akkor miért van ez így, és jól van ez így. Nem tudom, hogy kellőképpen körül tudtam írni, hogy miről beszélgetnénk ma. Igen? Most lehetne esetleg visszajelezni, hogy ez nekünk hívő embereknek, vagy hogy ez nekünk még a Krisztusban, most lehet egy kicsit előbbre ugrok, ez ugyanolyan probléma-e még, vagy pedig ez már egy múlt története, mert Krisztusban nekünk már nem probléma. Nem tudom, érthető a kérdés? Hogy ennek a feszültsége, mert ugye azért Krisztusban ez oldódik, mert erről beszéltük, hogy új teremtés, öltözzétek fel az újat, de azért ez egy masszív dolog, ami azért nem fújja csak úgy el a szél, hogy ezt a dolgot, mert ez egy alap struktúránk sajnos, amire épül az egész életünk, élettapasztalatunk. Tehát most azért kérdeznem ezt, hogy hogyan éljük ezt meg ki, hogyha ezt így be lehet adni. Lehet, hogy rossz a kérdés, de akkor szóljanak a testvére. Nem így kéne kérdezem, nem így. Vagy lehet beszélni, ami eszünkbe jut, jó? Ennek kapcsán. És akkor átadom egy kicsit a szót. Igen?
Mi kell csinálni, és csinálni, így, és ennek elszámesen jutunk, másként csinálja, mert mi lesz. Ugyanakkor is azért teremtett az embert, hogy nincs mit is előző, felfogasztalja előző, hogy érte legyen. Hát pedig, ha ezt akarja, akkor ahhoz az kell, hogy szabadatlan legyen előző és az ember részéről. Tehát nekem, mint embernek el kell döntenem, hogy választom az ő útját, vagy nem kötelező. Akarom eldöntöttem. Mindennek van következménye nyilván. Na most, ha az Ott Szövetséget meg az Új Szövetséget nézzük, akkor az Új Szövetségben Jézus nem oldotta fel az embernek a követelményeket, kapcsolatos követelményeket, mert ő egy szinten magasabbra tette az egészet. Ő restaurálta a törvényt, azt mondta, hogy szemet szemét, fogét, ahol csak nálunk van, hogyha mi úgy gondolunk, mi nem csináltunk semmit, már az is bűnnek veszünk. Tehát akkor ő már többen kér. Itt megint más kérdés, hogy végül is ő feláldozta magát azért, hogy nekünk kenyeremre lehessen részünk, és Isten áldását elnyerhessünk. De gyakorlatilag szerintem itt csak arról van szó, hogy fokozatosan az embernek az életének a kezdetétől fokon valahonnan el kell indulni, és az a kérdés, hogy aki elindult, az viszi a másikat magával, vagy nem. Milyen utol viszi? És mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ez jó neki, vagy nem. Viszont aki vált, eltöltöttem, hogy Isten mellett leteszi a fogsát, úgy mondjam, akkor annak az élete már megváltozik, és akkor az már valamilyen folytán tükröznie fogja azt, hogy őnek Istennek kapcsolata van. Isten viszont mindig így, ahogy akarunk, mindig belekerülni az életébe valamilyen formában. Például csak egy példát mondok, egy hétköznapi, tegnap beszéltünk ugye a gyermekről, hogy meg akarok tanulni, vagy tegnap előtt, és akkor hazamentem ott volt a színosznak a levele, az e-mailje, hogy ingyenes lámpőre mindjárt, aki akar jöjjön. Na most nekem van egy elképzelésem, amiről beszéltem, és akkor innen jött pont most egy ilyen levél. Mi? Ha nem, azért, mert Istennek valamilyen terve van, amit meg kell csinálnom, még valahol dolgok van, nem tudom, de majd
Okay. Köszönjük. Másnak érzések, gondolatok ezzel kapcsolatban. Időzhetünk itt, ugye?
Jó. Nekem az jutott eszembe, hogy ezt a mércét Isten azért tette ilyen magasra, hogy mert hogy a hívő ember élete az szerintem folyamatos gyarapodás, növekedés. Tehát egy hívő az mindig egyébként a Lisa is, amit most mondott, ez is arra elvallóval, hogy ő is tanult tovább, szóval, hogy valahogy így hívvel, vagy valahogy mindig gyarapodnék, és hogy ez a mérce azért van olyan magasan, mert a bűneinket, mert Jézus ugye segít elhordozni, de akkor is nekünk tennünk kell, és az a mérce az ott van, és a felé haladnunk kell. De meg az én életemben ezt tapasztaltam meg, hogy talán ezért van ott.
Tehát akkor számodra, ha így nézzük, mivel hogyha így nézed ezt a mércét, abszolút nem zavaró, hogy ennyire tökéletes ez a, most azt mondom, elvárás, ami... Tehát téged motivál, nem sokkal?
Hát kell, hogy motiváljon,
mert ja, okay.
Én bízom abban, hogy Isten nem azt akarja.
Az a jó, hogyha ez minket motivál. Persze, csak azt mondom, hogy van ennek egy olyan vetülete, hogy az ember mondjuk tegyük fel emberi gyöngességénél, kísérthetőségénél fogva, vágyakozik olyan után, amit nem szabad Isten törvénye szerint, de ő mégis, most azt mondom, szeretné azt, és akkor gyötrődik. Ugye van ez, hogy azt akarom, amíg, és van ugye, kívánja most azt mondom az ember néha most azt, ami neki nem jó, vagy Isten törvénye szerint nem, és van egy ilyen konfrontáció önmagával, hogy miért nem, hát leszakítatom, és enyém lehet. És akkor most azt mondom, hogy itt van, és jaj, de jó, ugye? Csak közben akkor én megint szembe kerülök, úgy érzem, Istennel és az ő akaratával, és ott pedig akkor egy boldogtalanságot élek meg, egy kiestem az édeni állapotból. Ugye ez egyszer volt egy ilyen ige hirdetés, amikor szabadságon voltam, és akkor hallgattam, és akkor az volt, hogy mindig ma van a holnap édenje. Mert ma még nem követted el azt, amit holnap elkövet, ami miatt majd holnap azt érzed, hogy ma mekkora lehet, hogy milyen édenben voltál Isten és harmóniában, mert ugye azt holnap követed el az engedetlenségedet, és tegnaphoz viszonyítva, tegnap még az édenben voltál, de amikor elköveted, akkor már ugye átéljük ezt a fajta lefokozódást, vagy lelki gyötrelmet, vagy bármit. Tehát csak ezt a hasonlat jutott. Azt mondom, hogy mennyire igaz ez valahol, ha így nézzük. Hogy azért is örülhetünk ma, hogy ma valahol egy édenben vagyunk. De még a holnap kísértése nincs. Még nincs az a döntéshelyzet, amiben majd meginog. És ma még erősek lehetünk. Persze holnap is, mert ez nem zárja ki azt, hogy holnap ne legyél erős. De hogy ennyire becsüljük meg a mát, a mai, és azt mondom, hogy látszólag nem történik semmi. Az is egy nagyon fontos idő, amikor úgy növekszik az ember, vagy erősödik. És ha így nézzük, akkor ez is egy jó dolog, hogy tudunk úgy örvendezni az Istenbe, vagy jelen lenni, hogy most nincs konkrét téma, de jaj, de jó. És az édeni állapotban, hogy mit Ádám, ugye nem volt probléma, nem volt dilemma. Ott volt, élte az életét, és Istennel volt, és ez volt neki az élet. Ugye jött az első dilemma, na mit csináljunk? Akkor már nem mindjárt, ugye megvolt az a helyzet, hogy dönteni kell. És ez a dönteni kell, ez néha nagyon zavaró nekünk, nem? Hogy dönteni kell, mert jönnek a helyzetek bennünk is. Kívánságok, vágyak, nem tudom, akarat. Visszaadom a szót, hogy még itt szeretnénk ehhez hozzáfűzni, vagy más meglátást.
Szerintem is Isten azért tette oda azt a pár, hogy megtapasztalja azt az embernek, hogy egy próbát csinálja. Kíváncsi lesz-e arra a pára, a másik pedig a kísértés, hogy hogyan áll ellen a kísértésnek, hogy szabad akaratából tudjon az ember tölteni, hogy a jó és a rossz között. És a magasabb mércét is ezért tette, mert láttam, hogy milyen gyenge az ember, és nem tud dönteni. És azért tette a magasabb mércét is, hogy ezt kialakuljon az ember, hogy szabad akaratából
tudjon dönteni,
és ellenállni a kísértésre. Tessék még. És szerintem kell a kísértés. Mert úgy érzem, hogy ezzel erősödik meg az ember, meg ezzel tudja bizonyítani Istennek, hogy mennyire. Szóval én így próbálom rá gondolni, hogy döntés, hogy nehéz, de megpróbálni tényleg
Tehát akkor a kísértésnek a pozitív oldalán nagyon jól érezhetjük magunkat, ha így nézzük, ha így látjuk, hogy jaj, de jó, most már kísértve vagyok. És örvendezhetek ennek, hogy igen, így jön, ugye az ember, igen, és hogyha így látom, akkor tényleg jó, És örülhetünk, amikor megpróbáltatik.
Erősít napról, tehát hogyha egy sértésnek már ellenére az ember, az a készít fel a kedvőt.
Tehát van ebben egy öröm elrejtve, ha így nézzük, egy öröm, az engedelmesség öröme. Ugye amikor engedelmesek voltunk apró dolgokban, akkor utána erősebbekké váltunk azáltal, hogy a kicsi dolgokon hűségesek voltunk az Istennel, és az erősíti meg, hogy a nagy dolgokra is felkészítettek leszünk. Ugye például Dávidnál, hogy ő legyőzte, vagy elment pásztorkodni, mondjuk jött ugye spontán, most azt mondom, jön egy oroszlán, ugye most legyőz, és utána Góliátot is le tudja győzni, mert ugye ez neki egy életminta, egy jó mintája van, amit tud alkalmazni minden helyzetben, hogy az Úr nevében ő erős. Ez volt az ő életmintája, az Seregek Istenek nevében én tudok menni és tudok győzni nehéz helyzetekben, és ő ezt ugye alkalmazta és gyakorolta. És hogyha így nézzük, akkor nekünk is kell, hogy legyen valamilyen, vagy nem az, hogy kell, hogy legyen, de előbb-utóbb kialakul egy minta, ami alapján éljük az életünket hitben is. Most ez a következő kérdésem az lenne, mindennek fényében, ugye már Krisztust is bevontuk, mint megváltást hit élmény, tehát azért ezt így is nézzük, hogy mi az a hit minta, ha így nézem, amivel mi rendelkezünk, ami működik az életünkben, amivel mi ezt az engedelmesség, engedetlenség motívumot, ami bennünk is fölmerül, ugye, mert bennünk is lejátszódik az a történet, ami ős atyáinkkal lejátszódik, és bennünk is jön föl ugyanaz a történet, és nekünk is válaszokat kell adni, hogy nekünk milyen hitbeli megoldó mintánk van, vagy eddig hogy tudtuk ezt megharcolni. Lehet beszélni a kudarcainkról, mert nem szeretném azt sugározni, hogy én maga a tökéletesség vagyok, meg mindenkit elvágyom, hogy csak a sikerek, és minden nagyon szép és nagyon jó. Tehát beszélhetünk itt a gyengeségeinkről, mert azt hiszem ez is fontos, hogy ezt is őszintén tudjuk elmondani, illetve a sikerekről is, amikor megtapasztaltuk, hogy ez ment. Tehát most egy kicsit apró pénzre, hogy ki hogy csinálja, műhelytitkok. Műhelytitkok, ugye ezt mindig szoktuk, mi a titka. Végre valaki elmondja, hogy hogy csinálja ezt, amire hát csak csodáljuk, hogy megy mindenkinek, csak éppen nekem nem, ugye? Mert általában így ülünk néha, hogy csak nekem nem, de mindenkinek megy. Ugye, na most akkor mindenki elmondhatja, hogy hogy megy. Vagy éppen hogy nem, de akkor meg abban az lesz a jó, hogy abban vagyunk egyek, hogy küzdjük ezt a dolgot, és lehet, hogy jó tanácsokat tudunk másiknak adni, abban mindig jók vagyunk, és akkor előbb-utóbb magunknak is tudunk. Ez így most jó? Tehát ez a, hogy akkor mi egyéni karakterünk, hogy mozog? Érthető? Erre lennék kíváncsi. Akkor ez egy jó. Kinek milyen gyakorlata van ebben? Ja, hogy ez egy negatív példaképpen mondod, igen. Azt hittem, hogy annyira elfelelkezem minden, hogy csak az Úrra nézel, és jó döntéseket hozza. Jó.
Igen, de valami kösségebb, nem az, csak képes vagyok úgy elfogálni magamat, vagy nem tudom, hogy egyszerűen én kitárom,
és általában mindig van egy jó film, vald be. Igen, tehát például a halogatás is egy olyan dolog, ami a döntéseinket befolyásolja. A készségünk ott van, és még el is döntjük, de mivel halogatunk, ezért a döntésünket nem érvényesítjük. Inkább ezt tudnám. Tehát én mindig eldöntöttem, én mindig döntök az Úr mellett is, csak halogatom, hogy mikor, meg hogy. Tehát, hogy a döntéseket meghozom, mondhatom azt, hogy föl van mentve a lelkem, mert jól döntök, csak a halogatás miatt késleltetem a dolgokat, vagy éppen összemosom, vagy nem tudom, érvényét veszíti a döntésem. Mert nem hajtom végre a saját döntésem, vagy nem tudom, mit hozok. Istenet is ilyen szempontból nem vagyok most minden esetben következetes magammal, hanem megengedem magamnak ezt a fajta halogatást. Ebben én is profi vagyok, úgyhogy. De ez lehet, hogy jellemző, mert hogy ez is egy olyan csapda, hogy még azt megengedi a kísértő, hogy jó döntéseket hozzunk, vagy legalábbis tudjuk, hogy mi az, és ezzel el tud minket altatni, csak épp a megvalósítás útján látja, hogy nincs erőnk. Vagy nem tapasztaltuk meg talán éppen ennek az örömét, mert amint a megcselekedjük és örülünk neki, szerintem az egy visszaigazolás, hogy akkor azért lehet, hogy még egyszer meg tudom tenni az engedelmességet, mert van egy élményem. Most nem akarom túlragozni, de még egy gondolat, hogy ezért válik lehet, hogy élménytelenni a hívő életünk is, mert sokszor sokféleképpen oda mentünk Istenhez és döntéseket hoztunk, viszont azoknak nem voltak következményei az életünkben. Következmény nélküli hitem van, most úgy nézem ilyen összefüggést, de ezért nincsen benne tapasztalás. Üresség van, ugye? Üresség van, miközben Istennel én mégis kommunikálok, döntést hozok, értem az összabát, de van bennem egy üresség, mert nincsen benne aztán végül valahol egy ilyen történés, egy cselekmény része, egy beteljesedés része, és akkor üressé tud válni megint ez a dolog, és ez elvezet engem az engedelmességtől, elvezet a farizeusságig. Mert a farizeus az, aki mindent tud, még el tudja mondani, tudja, mi a jó, törekszik is rá, de valahol nincsen benne meg a megvalósítás, és képmutatóvá leszek, pedig nem akartam képmutató lenni, de előbb-utóbb azzá válok, mert önmagam előtt is azt mondom, hogy na hát azért ez már tényleg túlzás, és csak hitegetem magamat is, hogy jó ez a dolog.
De itt lép be a kísértés. Amikor elhatározok valamit, és nagyon is jó, de az ördög munkálkodik, és jön a kísértés. Hogy ne ezt csináld, csináld azt. Vagy ne most csináld, hát majd ezt a más csináld. És valami kísértés jön. Hát az egész életünk ebből áll, hogy mindig ott van a kísértés. Ez a nehéz, hogy legyőzni. Hogy nem, mégiscsak azt csinálom, amit elhatároztam. Hát ez a nehéz.
Jó, akkor még menjünk vissza a műhelytitkóba, tehát köszönöm, hogy elmondtad ezt a... Most így ezen elindultam, de még mondjunk, amit mi tapasztalunk, lehet most pozitív, hogy mi az, amiben de lehet megjelenti.
Ennek kapcsánatok, ezt nem műhelytitok, csak az, hogy mennyire fontos az, hogy viszont, hogyha ellen tudtunk állni, azt megünnepeljük, vagy hogy tényleg, igen. Vagy hogy elmondjuk, hogy arra beszéljünk, hogy ez mekkora nagy dolgok.
Igen. Hogy ne lehajtott fejjel győzzünk.
Igen.
Már szomorúan,
igen.
Hogy jaj.
Hogy
pedig én a másikat szerettem volna igazán. Igen.
Igen. Én és ugye a gyerekeimmel látom, hogyha neki sikere van, és azt megosztja velem, és akkor együtt örülünk, hát az valami hatalmas dolog, és onnantól kezdve olyan erők hogy a következő lépés az már nagyon-nagyon. És csak az, hogy én is örülök neki, hogy mert két ember örül együtt az ő sikerének. Már ezek olyan sokat tudnak adni.
Most itt egy kicsit olyan kérdésem van, hogy meg tudjuk-e élni akkor ezt a fajta örömöt, amiről most beszélsz, hogy tényleg amikor engedelmeskedünk, akkor valóban örülünk? Tehát van egy ilyen feedbackünk, most azt mondom, van egy közvetlen visszacsatolás, ami engem újból motivál, tehát ez most nagyon jó, hogy ezt kéne megélnünk, de ezt meg tudjuk, tehát megéljük, mert akkor ezzelnek így kéne működni, mert ezáltal kapnék újabb erőt arra, hogy ugye az újabb feladataimat lelkesen tudjam végezni. Tehát van az az engedelmesség, hogy szolgalelkűen végigengedelmeskedem az életemet, most idézőben mondom, de én egy megsértett ember vagyok. Hát én annyira meg vagyok sért, hogy én nem úgy éltem le az életemet, hogy én igazán szerettem volna. Mindig szolgalelkűen engedelmeskedtem, mondom, most azt mondom Istennek, mert ő mit szeretett volna, hogy végén belekeseredek ebbe az engedelmességbe, és azért furkálok mindenki, mert te se vagy, nem vagy jó, meg mindenkiben a hibát látom, már ez se jó, az se jó, és én belekeseredett tökéletes hívő lettem most idézőjem, és nincs benne örömöm, de nem hagynám azért abba. Mert van egy önigazó természetem, aki azt mondja, de hát én mégiscsak egy ilyen igaz keresztjén vagyok, vagy nem tudom, érthető. Csak nincsen benne öröm, és nincsen benne irgalom se, mert belekeseredett, és akkor úgy megcsontosodik ebbe a, de legyünk hűségesek az Istenhez. Tudom, érthető, csak annyira hűséges, hogy elmenekülünk mellőle, mert valami nem tudnánk megmondani, hogy mi hiányzik, de valahogy menni kell innen, mert megfojt ez a fajta hűség, mert nincs benne se szeretet, se öröm, se ez a, nincs benne az a, ami jó lenne esetleg ez a dolog, ugye? Most, ezt, most nem tudom mi kapcsán jutott eszembe, csak ez az örömtelenség és a hit, hogy örömtelen, azért azért ilyen veszélyeket rejt, hogy ezt is nem tudom, hogy ki hogy gerjeszti fel magába az örömet az Úrban. Szoktuk ezt csinálni? Vagy kell ezt nekünk csinálni, vagy hagyni kell, hogyha vagy jön az öröm, vagy nem. Tehát kell, nem jött, nem jött. Nem jön egy évig, nem jött. Két évig nem jön, nem baj, majd jön. Tehát, hogy akkor most meddig várjunk, hogy legyen öröm az Úrban. Hogy van-e ez nekünk feladatunk, hogy ezzel foglalkoznunk, most azt mondom egy kicsit intenzívebben. Na, igen.
Az is helyét volt, hogy oda fiek a szállítóképpen, de oda kerülni, ha már oda ülök, nincs baj, csak oda kell menni, és akkor mondtam, hogy jó, figyelj, ott a lintőben van egy valami kap, de csak akkor, ahogy
tehát akkor te már testi módon segítettél ezen az úton. Ha lelkileg nem is jött, de testileg legalább egy túra Rudiát. Igen. Másodsz, hogy ott érsz. Igen.
És akkor meg tudod csinálni, még szombaton is tartod akár.
Még szombaton is örülsz.
Mert akkor már nem kell, tehát csak két-ötön péntekig foglalkozom, mint a foglalkozások alkalmával. Én meg megcsináltam a szombaton is. De a lényeg az, hogy más az, hogyha oda megy az ember vendégként, és ott van három hétig, vagy más az, hogy 20 éven keresztül mindig csak ezt látja. Mert azért nagyon sok fájdalmat is szenvedés van. De itt is én szerintem csak úgy tudja az ember a kísértéseket és az ilyen nehézségeket legyőzni, hogyha Istenbe kapaszkodva a másik ember felé tud olyan mosolygós örömmel teli arccal közelenni, hogy annak öröme lesz.
Hát erről beszélünk, hogy ez hogyan lehet.
Ahhoz kell az embernek talentumot is kapni, hogy az ilyen idős, beteg emberekhez úgy tudjon hozzá nyúlni, hogy örömet tudjon vinni, még mindegy, hogy most két hétre vagy akár mennyi időre.
Tehát nem mindannyian tudjuk ezt megtenni, nem is kell.
Én nem tudnám. Én láttam a férjemet, láttam bent fél évig azokat az embereket, nekem a szívem majdnem kiszakadt, én nem tudnám ezt csinálni, biztos, hogy nem. Sok minden más meg tudnék csinálni, de hogy ezt nem, az biztos.
Jó, mondjuk ha azt mondom, hogy az elkövetkezendő héten, ugye csütörtökig mindenki adjon valamilyen, vagy úgy nézze meg, most nem egy ilyen program, mert nem jó ez így, de hogy valami örömöt magának az Úrban fedezzen föl, vagy munkálkodjon ezen, és azon, hogy valakinek a környezetében tegyen, most nem jó cselekedetek, de mégis ugye arról beszélünk, hogy van hit és van cselekedet, hogy tegyünk valamit azért, hogy valaki örüljön a környezetünkbe, vagy adjunk egy olyan impulzust, vagy teremtsünk egy olyan helyzetet, mert hogy mi teremtők vagyunk. Tehát amikor Isten bennünket ide helyezett, és ránk bízta az ő teremtett világát, hogy mi gondoskodjuk, őrizzük azt, akkor mi az őrizés és megőrzés feladatával mi fenntartók vagyunk, akik vigyázzuk a kertet. De ez lényegében a teremtési rendbe való betagolódás jelenti, és mi folyamatosan, hogy így nézzük mind magunkra, mind a környezetünkre, egy ilyen őriző, teremtői feladattal vagyunk, és mind a jó dolgokat, és rajtunk keresztül adja meg Isten, ha így nézzük, és mind pedig a negatív dolgok feletti uralmat is nekünk adja át. hogy uralkodjál ugye a föld dolgain is, meg lelkiképpen is, uralkodjunk a lelki, most gondoljuk el, mennyi minden van a mi lelkünkben is, amin uralkodni kell, ugye? Ha hitben vagyunk, nekünk azon uralkodni kell, mert jönnek a dolgok a lelkünkből, nem csak világosságban, hanem sötétség is, ugye? És van az óemberünk, ha így nézzük, és annyi minden van, ami fölött uralkodnom kell, és itt jön be az, hogy de hogyan engedelmeskedek, hogy kényszerből uralkodom, mert tudom, hogy ezen uralkodni kell, vagy van benne öröm, van benne fejlődés, ahogy beszéltünk, van benne kiteljesedés, és van benne az, hogy nem egy tökéletes mérce, amit soha nem tudok megugrani, és állandóan csak, most azt mondom, persze ez is fontos, hogy bűnbánatért könyörgök, mert vesztes vagyok mindig, nem tudom, érthető. Úgy is jó Krisztusban lenni, hogy elbukom, és mindig bocsánatot kérhetek, és ő megbocsát nekem. De most azt mondom, nem vagyok perfekcionista, hogy tökéletesek leszünk, és mindenben győzünk, de azt hiszem, hogy az mi életmodellünk, az nem az, hogy vesztettél, bocsáss meg, és kegyelmet kapunk, és ezt csináljuk, hanem a mi életmodellünk az, hogy a Krisztusban, hogy győzünk, uralkodunk felette, és örvendezünk, hogy beteljesedünk az Istenbe. Ez nem zárja ki, hogy vesztek, és megbocsát az Isten, de mi győzelemre vagyunk születve, ha így nézzük. Győztesnek születve, ugye vannak a csapatok, hogy oda megy az edző, és akkor ugye elmondja, hogy na mit kéne csinálni, de nem lelkesít, és nem győzi meg az embereket belülről, hogy ti győztesek vagytok, és meg tudjátok ezt csinálni. Ugye, hogy beszéltük, mert nem dicséri meg őket, ha valami jót csináltak. És ha nem teszi, akkor az emberek nem hiszik el a maguk mélyén, hogy ez nekik megy. És hosszú távon az a csapat vereségre van ítélve. Na most, hogyha Krisztus csapatát, ha így nézem, vagy Krisztus népét, ha mi nem győzzük meg most magunkat, vagy hogy mi igazából győztes oldalon állunk, nem olyan értelemben, hogy még ha veszítünk, akkor is győzzünk, gyerekek. Nem tudom, értetem, mert ez így a vesztesek logikája, hogy nem baj, ha veszítünk, de akkor is győzni fogunk, mert happy end van a végén. Úgyhogy mindegy végül is, jó, vesztek, mindegy, hogy hogy lesz, úgyis bekerülök. Tehát jó, nem a legdicsőbb sorba fogok ülni, de legalább bent vagyok. Ugye, hanem az, hogy szerintem, tehát lélekben, tehát ne egy vesztes csapatként legyünk már eleve, azt mondom Isten oldalán, akiket majd üdvözítő, hanem igenis, győztes, és a pici kis dolgaimban. Itt tudom magamat örömre hangolni, mert aki győztesnek érzi magát, az egyfajta felszabadultságban van. Ezt nem nagy képűségnek szeretném mondani, mert az ugye nem az. Nem az a hübrisz, hogy ki, ha én nem. Hogy na, add ide nekem is, és akkor csinálom azt is, amihez tényleg nincsen elhívásom, és akkor nagy dolgokat hajtok végre, csak mindenki fogja a fejét, hogy mekkora nagy dolgokat hajt ez végre, jaj, mi lesz ebből. Ugye, hanem az, amikor hozzám mérten egészségesen tudok megállni, és nem kisebb rendőrségi érzésemet el tudom hagyni, és átalakul, és felszabadulok arra, aki vagyok, és aki lehetek az Istenben, és még a bukásaim is ebbe benne vannak, igen, de nem a bukásaimra koncentrálok, nem tudom, érthető. Mert tudom, hogy én győztes vagyok. És ezért tudok örülni a mindennapi kis kísértéseknek, mert nem a bukásaimmal határoztatom meg magamat már, hanem a győzelmeimmel, és azzal, amiben Isten engem győztesnek hívott el a Krisztusban. És ezt én tudom magamról, még akkor is, hogyha sok olyat tettem, amiben az ellenkezője látszik bizonyítva. De az én edzőm, most azt mondom, lelki mentorom, vagy lelki mesterem, azt akarja, hogy legbelül tudjam, hogy győztes vagyok, ő vele és vele harmonikus ugye a kapcsolatom, és így tudok majd akkor egészségesebb lenni minden nap, vagy legalábbis gondolom. És ezt azért mondom, mert az én életem is azt tapasztalom, hogy favágással tud válni a kereszténység is. Most azt mondom, a lelki favágás, nincsen megélezve a balta, és aki favágó, az már a szívében már úgy érzi, hogy ezt nem is jó csinálni. Nem csak csináljuk becsületből, vagy nem tudom, mert valahol mégis rabja ennek a dolognak. Nem tud elmenni. Most azért nézzük meg, most őszintén, ha valaki egyszer Istennel kapcsolatba kerül, Isten igazságával, és ezt igazán lelkében megérti, soha többet nem lesz olyan, mint az előtt. Nincs menekülés. ez ott lesz benne, és már nem tudja magát a lelkiismeretét, vagy valamit úgy tenni, mintha ő erről nem tudna. Ugye? Hát egyszerűen csak előre felé van út, ha nem akarok veszteseni, akkor győztessé kell válnom. De ezt tudnom kell, hogy ezt valóban meg kell erősíteni, mert igazából nincs már kiút. Ebből a, most idézve mondom, lelki csapdából, ez nem lelki csapda, hanem fejlődési út, nincs más irány. Nem lehet ebből már letérni. Ugye vagy vesztes leszek, vagy győztes ez a...
Akkor egy apróságot szeretnék elmondani, a Klárinak elmeséltem, mielőtt bejöttünk, hogy az édesanyám fél év alatt meghalt, 58 évesen, és az öcsém, meg a fiatalabbik bátyám a mai napig nem tudja ezt a dolgot elfogadni és földolgozni. És amikor volt a Robinak a temetése, azt mondta a bátyám, akit mondok, hogy nem tudja ezt földolgozni, meg elfogadni, azt mondta, hogy ha olyan ige hirdetők lennének, mint az András, ezen a világon csak keresztény ember lenne, és hát még ez... én is megtérnék, ezt mondta.
Igen. Jó, ezt köszönöm, de ezt most a helyére fogom tenni ezt a
gondolatot. Nem, ezt én azért mondom el, hogy milyen nagy különbség van ige hirdető és ige hirdető között, mert kétféle van az én életem szerint. Az egyik, amikor beszél, az, amit mond, eljut az ember füléig. És a másik, amit mond, az meg eljut az ember szívéig. És ez a kettő között az óriási különbség.
Okay. Igen. Ez biztos, én mindig úgy szoktam magamat értelmezni, hogy én vagyok az, akinek nem jut el a szívig, de ez mondjuk ez az én képen. Igen, jó. Jó, na ez az, hogy én most ezt azért mondtam ezt a példát, talán ebben én vagyok benne a legjobban, vagy ez egy személyes dolog, hogy én is sokszor vereségre vagyok kódolva, még a régi természetem, szóval így jelen meg. És ez az, hogy az öröm az Isten, akár a szolgálatban, ugye lelkészként is, tehát te várhat ez egy favágássá. Olyan nagyon mindennapi rutina, jön a vasárnap, jön a csütörtök, tehát most mit csináljak, Uram? Hát én is ember vagyok, ugye? Tehát, hogy most akkor hogy? És miként ragadjuk meg a dolgokat, hogy lényegénél? És ugye sokszor az ember úgy tudja, ahogy tudja, és átéli, megéli magában, és utána, ha nem volt az jó neki, akkor ugye oda rétegződik az a lelkemre valahol, amit nem jól élek meg. Nem azt mondom, hogy rosszul történt, csak nem jól értem meg. Nem történt semmi baj, csak én nem úgy éltem át, hogy az nekem jó, és akkor ez finoman elválaszt engem az Istentől, nem tudom, érthető ezek a megélések, amik ilyenek vagy olyanok, de olyan semmilyenek néha, vagy nagyon jók. Igen, de a nagyon jókat mindig hamar elfelejtjük. Ugye? És akkor a hétköznapokban úgy megszürkül ez a dolog. És hogy mindig csodálom azokat a lelkes, lelki pásztorokat, meg nem tudom, lehet, hogy én is annak tűnök, most még enni, de hogy vannak ezek a nagyon lelkesek. Jó, az is lehet, hogy egy lelki karakter, ugye ebben is van különbözőségünk, aki valaki egy olyan beállító, hogy csak mindig nagyon tud lelkesíteni. Tehát, és jön jó a mindaz, ahogy elmondja, és van egy olyan személyisége. Még ugye tegyük fel, ha az én személyiségem más, nekem többet kell dolgoznom azért, mint a másik, aki már eleve ott van. És ő onnan tudja ezt már. Alapból meg tudja azt adni, amit nekem mondjuk lépnem kell. De ezt most magunkra értve, hogy ha így nézzük, akkor mindig önmagunkat, mint Isten teremtésének a művét, tehát békébe kell kerülnünk önmagunkkal. Az is egy alap szerintem az engedelmességben, hogy egy önmagával békétlen ember, és az már egy lépcső, hogy utána Istennel is békétlen lesz. Nem? Mert hordozza valahol ez a dolog. Önmagammal nem vagyok kibékve, tehát előbb-utóbb össze fogunk akaszkodni valamin, tehát valamivel oda fogok én egy fricskát nyomni az Istennek, hogy hogy van ez most, ez így, ez most egy nem jó ez. Vagy egy másik embernél, lehet, hogy nem én mondom, hogy nekem nem jó, de egy másik emberre vonatkozóan össze különbözök valakivel, összeveszek vele, vagy bármi, egy feszültségbe kerülök, és ennek az alapja nem csak az, hogy az a másik ember rosszat csinált, hanem nem vagyok kivékülve önmagammal, és jött valaki, aki reprezentálja nekem ezt a problémát. Rálép a tyúk szememre, de nagyon. És akkor az ugye nem tetszik nekem. Csak ugye nem jövök rá, hogy ez igazából mélyebbről szól, és ő vele kezdek el foglalkozni. Kell is végül is, vele is, de hogy mélyebb szinten van a megoldás. És most azt mondom, hogy az Istennel való kapcsolatunkat tehermentesíteni kell egyrésztről. Másrésztről pedig terhet kell, hogy fölvegyünk. amit eddig meg nem vettünk föl magunkra. Nem tudom, érted, ugye? Tehermentesen, mert meg vagyunk terheve sok ilyen érzettel, meg minden bigyóval, azokat le kell fejteni, oda kell adni, és örvendezni kell Istentől, kérni a, most azt mondom, megújulást a hitben. És egyébként pedig, amit Isten ad, mint engedelmességet, mint terheket, vagy valamit, azt pedig meg kell tanulni egy kicsit fölvenni, és úgy, hogy nem halogatva beteljesíteni, mert azokban pedig ott lesz az a fajta új önazonosságunk, ami győztessé nevel bennünket, nem felfúvalkodottá, nem szűklátókörűvé, együttérzővé, és cselekvővé alakulunk, és azt érezzük, hogy de hát ez lehetséges. Mint ahogy itt van, hogy nem olyat kíván Isten, amit nem tudunk megtenni. És akkor azt mondja, hát nem, mert az ember teljesíthette volna ezt. Tehát bennünk van a lehetőség. Nem lehetetlen. Még a legnagyobb dolog is, amire azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, az Isten úgy hozta ezt elénk, hogy ez lehetséges. Na és ez a csoda, erre rádöbbenünk, hogy nem egy olyan elvárás, amit nem lehet, hanem oda lehet fejlődni különböző lépcsőkön, hogy végül is beteljesedik bennünk az a tisztaság, az a szeretet is, amiről beszélünk. A szeretet himnuszát elolvasjuk, mondjuk, hogy hát ez közünk nincs. Vagy legalább súroljuk, de nagyon alulról. De ez egy pozitív, mint hogy ez az a szeretet, ami bennetek munkálkodik. És az Isten ezt sugározza felétek. És ebből részesedhetünk. És akkor már, úgymond, rá tud az ember hangolódni. Jó, hát elment az idő. Köszönjük, vagy köszönöm az őszinte szót. És akkor vigyük Isten elé az, ami most így a lelkünkben, vagy kérjünk tőle. Ez is nagy dolog, hogy kérhetjük Istentől. Ugye a kérés, az imádság, az is egy ilyen hívó szó a léleknek. És amikor kimondja az ember, azonosul vele, akkor Istentől egyrészt válasz is érkezik, és teremtő erők mozdulnak. Kérjetek, és adatik. Ugye az adatik az az, amikor a teremtő erő megmozdul, és beteljesíti Isten, amit az ő nevébe kértek, és az ő akaratával megegyezik, akkor az meg lesz. Amit ti kértek a mennyei atyától az én nevemben, azt megkapjátok. Ez azt jelenti, hogy Krisztusban vagyunk, mint megváltottak, és egyezünk az isteni akarattal, bármit kértek, megkapjátok. Bármit, ez a bármit erős, ez csodálatos ígéret. Bármit kértek, megkapjátok. Ez a győztesek gondolata. Vesztesek azt, de hogy kapjuk meg? Hát, mikor kaptunk mi utoljára valamit? Hát kértem, semmi. Nem, ugye ez a vesztes, de a győztes azt mondja, bármit kérsz, megkapsz. Túlzásnak érezzük ezt a mondatot, bármit. Csak ugye az én nevemben, abban már benne van az, hogy egy összehangolt állapotról van szó, és abban az állapotban minden beteljesedhet. És így az ember egy folyamatosan alakuló teremtmény az Isten előtt, akinek, ha így nézzük, az ember fejlődésének sincsen határa. Mert ha Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, akkor az ember, mint ahogy Istennek sincsen, most így nézem, határa az ő természetének, akkor az embernek persze az a határ, hogy Isten, de hogy ő is folyamatosan fejlődés, kiteljesedő lény, aki Isten tükrözi vissza, de Isten pedig véghetetlen. Tehát a tisztasságra, szentségre, erőre, és az ember ennek a tükröződése lehet. Tehát így nézzük, akkor a mindennapi kis engedelmességeink más perspektívában vannak, hogy hát mi egy nagy teremtőműnek a részei vagyunk, és az, amit ma megtehetek, kis dolog, hogy rendet rakok meg, amiről beszéltünk, hogy halogatjuk. Ha így nézzük, akkor azt mondjuk, jaj, de gyorsan. Ne szöszöljünk már ilyennel. Ne problémázgassunk ezt, mert sokkal nagyobbról van szó, és már mehetek a következő lépcsőre. Nem tudom érted. És azt mondom, vágyok lesz, ez a kérés. Add meg. Megkaptad, megcsináltad. Jön a következő, és már fejlődhetsz. Csak ezt ugye, nem tudom, valahogy rá kell éreznünk ennek a boldogságára, örömére, és akkor egy, nem tudom, egy rövidebb idő, amikor ezt megértjük, és így cselekszünk a hitben, akkor sokkal gyorsabban tudunk haladni. És nem annyira erőlködünk. Tehát néha sokat erőlködünk, nem megy állapot. Nem kell annyira erőlködni, meg kell érteni ennek az adatik, kérem, teszem dolgot, és működ. Bele kell állni, hogy működjön. A lélek fúj, és én megyek. És akkor, ha erre ráérez az ember a saját műhelyében, vagy lelkében, és tudja alkalmazni, megtanulja, mert ezt tanulni kell, akkor utána már, hogy így mondjam, ebben tud járni. De ezt helyettem senki nem járhatja. Nincs az a Biblia óra, ami megadja nekünk. Nincs az az igei nagy hatalmas üzenet, amit most föllelkesül a lelkünk, és hazamegyünk, és azt mondjuk, de jó volt, amit hallottam. Ez még nem az. Fontos kell, hogy megértsük. De nem megy be így, és nem váltjuk így, akkor ez is el fog folyni. És ezért van az az érzés, vagy megfogalmazták, hogy nem szabad, hogy a kereszténységünk, vagy az ige hallgatásunk is ilyen, hogy mondjam, lefokozódjon egy ilyennél, hogy kapunk valamit, zsebbe tesszük, eltűnik kapunk, megint megyünk, kapunk, már megint koldusok vagyunk, megint zsebbe tesszük, megint üres a zsebem. Hát hogy? Hát, meg soha, ez egy vége láthatatlan valami, amit gyűjtünk, és mindig elveszik. Ugye? Hanem ez csak ekkor válik olyan kincsé az Isten országa, amiért odaadtam mindenemet, de az mindig megvan. Nem vészel. Nem, hogy kevesebb lesz, hanem több és gyarapodik. És az én talentumom ma tudom gyarapítani, és nem üres zsebbel fogok majd ott állni, ha visszajön Isten, hanem na nézzük. Nem csak megőriztem azt az egyet, mert tudtam, hogy te nagyon kemény úr vagy, és számon fogod ám majd kérni, hogy én mit csináltam. Ugye ott is ez a engedelmesség van, hogy én engedelmeskedtem neked, mert tudtam, hogy elrejtettem és ráültem. Majd lesz valami. Hát lett is. Ugye, és ez lett ugye a vége. Jó, akkor ennek fényében hangosan magunkban imádkozhatunk, kérjük a magunk életére Isten útmutatását. Imádkozzunk. Istenünk, kérjük, hogy taníts meg bennünket járni a hitben, és látni a hit csodálatos voltát, és mindazt, amit elkészítettél nekünk. Add, hogy a mindennapokban is jobban tudjunk felszabadulni, és szabadíts meg azoktól a terhektől a lelkünket, amikor bukásra voltunk kárhoztatva, mind magunk által, mind a körülmények által, és elveszítettük az örömünket, és a veled való örömteli kapcsolatot, motivációt, bátorságot, hitet, amivel túl tudunk lépni, és újabb utakra tudunk menni, és erőt kapunk. Add, hogy ne koldusok legyünk a te kegyelmedben, akik képtelenek a cselekvésre, és képtelenek arra, hogy beteljesítői legyenek annak az akaratnak, hanem fölismerjük, hogy mi fiak vagyunk, mi hatalmas dolgokra és erőkre vagyunk hivatva, amelyek működnek az életünkben, és nem morzsák azok, hanem valóban megújító erők, amelyek azokat a nehézségeket, akadályokat, engedetlenségeket, azokat a falakat, amelyek ott vannak bennünk, azokat képesek ledönteni. És nem lehetetlen dolgok azok, amelyeket kérsz, vagy amelyre indítasz bennünket. Hallgass meg imáinkat, és kérjük, hogy áld meg a mi hitünket a Krisztusban, hogy bővölködjünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.